Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyszombaton az esti vigília szertartással kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb Jézus feltámadását hirdető ünnepe. A katolikus templomokban a legtöbb helyen sötétedés után, de mindenképpen az esti órákban veszi kezdetét a vigília szentmise, melynek lényegi részei a 4. század óta változatlanok. A fény liturgiája az ige liturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött ki. A templom előtt végzett tűzszentelési szertartás után a hívek bevonulnak a templomba, majd következik a Krisztust jelképező húsvéti gyertya meggyújtása. A glóriára ismét megszólalnak a harangok, az orgona és a csengők. Az ige liturgia, az olvasmányok és az evangélium után következik a keresztkútnál végzett vízszentelés, közben a Minden Szentek litániáját éneklik a hívek. A vigíliát az eukarisztia ünnepélyes bemutatása koronázza meg. A világegyház legnagyobb ünnepén, húsvétkor, a hívők közössége Krisztus győzedelmes feltámadását, a halál legyőzését, a megváltást ünnepli, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Munkácsra zarándokolt 4 magyar szerzetes előjáró, hogy együtt imádkozzanak a békéért. A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája zarándoklatot szervezett a munkácsi Szent Márton Székesegyházba, csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagybőjti eukarisztikus lánc elnevezésű ima kezdeményezéséhez. A Magyar Kurier beszámolója szerint a magyar rendi előjárók közül a delegáció tagjaként munkásra utazott András Attila jezsuita tartományfőnök, Barta Szabolcs lazarista tartományfőnök, Berhidai Pius ferences tartományfőnök és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a férfi szerzetes előjárók konferenciájának elnöke. E küldöttség munkácsi jelenléte a szolidaritást hivatott kifejezni, amelyet a Szent Szék is elismeréssel és bátorítással kísért, írja a Magyar Kurír. Ha a választások után nem nemzeti konzervatív kormány alakul Magyarországon, akkor az új országvezetés nem tagadná meg a migrációs paktum életbe léptetését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint a jelenlegi kormány migrációs politikájával a magyar emberek többsége elégedett. Hozzátette, az illegális migráció miatti veszélyeket nyomatékossá teszik az Afrikában tapasztalható állapotok és az iráni háború is. Rámutatott, ez nem csak a magyar kormány álláspontja, ugyanezt mondja az ENSZ vagy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség is. Arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén 100 000 indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas. Az inkább vonzerűt jelent, nem pedig védelmet. Fogalmazott Bakondi György. Amíg 2017-ben országos szinten mindössze 50 munkahelyi bölcsődei férőhely volt az országban, tavaly ez a szám már elérte a 302-t, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón, ahol a munkahelyi bölcsődék létesítésére kiírt pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatót. Konz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány meghirdetett egy több ütemes, 1,3 milliárd forintnyi Európai Uniós pályázatot munkahelyi bölcsődék létrehozására, amelyből 2 ütem már le is zárult. Ezek eredményeképpen 240 új munkahelyi bölcsődei férőhelyet fognak létrehozni, és összesen 19 támogatási kérelem kapott kedvező elbírálást. Sport. A jelenlegi kormány 16 éves stratégiai ágazatként kezeli a sportot, jelentette ki Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Sportinfo 2026 elnevezésű sportszakmai fórumon Vácon. Az államtitkár elmondta, 3 olyan célt fogalmaztak meg, amelyet a sport segítségével szeretnének elérni. Egyrészt fontos az, hogy egy olyan világban, ahol a virtuális tér nagy mértékben elragadta a fiatalokat, a sport képes legyen elhozni őket az informatikai eszközök mellől, másrészt a sport által példaképeket szeretnének adni a magyar társadalomnak, harmadrészt pedig minden lehetőséget biztosítani szeretnének a fiataloknak, hogy bajnok lehessen az, akiben erre megvan a potenciál, fogalmazott. Végül az időjárásról. Eleinte nagyrészt napos idő várható, de északnyugat felől egyre több felhő érkezik. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Jézus világ megváltója, üdvözlégyélet adója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled vajak, veled éljek. Által szegnek kezdet lábam, átvert tested most a bárban, mezítelen téved mellem, ócsinatlan ólelek, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled vajak, veled éljek.
Az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk második napja van.
Jézus mondja, ma vezest hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe, s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei atyát. Örök atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és leányaid lelkére. Áldásod ereje gazdagítsa őket. Fiad szívének érzéseiért, amely szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útján vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalma szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a végre, Isten engem magad imád. Jézusod, hogy hozzá térjek, veled halljak, veled éljek.
A nap imája.
Krisztusom, az Atya dicsőségére feltámadt Uram, add, hogy új életet kezdjek élni. Ahogy Te megszabadultál a leplektől, és elevenen, dicsőségesen kijöttél a sírból, úgy szabadíts meg engem a szenvedélyektől és rossz szokásoktól, hogy tökéletes kegyelmi életet éljek. Ó Jézus, dicsőséges győztes, részesíts engem kínszenvedésedben, hogy aztán részesülhessek feltámadásodban is. Hadd támadjak fel, de ne úgy, mint Lázár meg mások, akik megint csak meghaltak, hanem ahogyan Te feltámadtál. Add, hogy új életet kezdjek, és soha többé ne halljak meg a bűn halálával. Ámen.
Thank you.
szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Lomb Májer Judittal, a Boldogasszony Iskola Nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélget.
2025-26-os tanév, ugye kettős jubileum, mondhatjuk ezt, hiszen 75 évvel ezelőtt indult el a Patrona Hungarie gimnázium, és 30 évvel ezelőtt indult el az általános iskola és a zeneiskola. Hogyan ünneplik ezt a jubileumot?
Egy fiatal tanári team állt össze itt a Patronában, és ők álmodták meg, hogy mi minden történjen ebben az évben, és ennek az egyik csúcspontja volt az az ünnepség, ahova sok mindenki eljött, hogy velünk együtt örüljünk, és a kettős jubileumról akkor elárultuk, hogy ez tulajdonképpen még többszörös is, mert maga a Patrona Hungária Gimnázium érdekes módon már 95 éve létrejött. Tudnillik, előttünk az isteni szeretet leányaié volt ez az épület, ez a hely, ahol vagyunk, és ők hozták létre a gimnáziumukat a többi típusú iskolájuk mellé, és ők adták ezt a nevet, hogy Patrona Hungária Gimnázium. Ezt 1948-ban elvette tőlük az állam, és akkor itt két évig egy állami iskola működött, ez volt a Rozgonyi Piroska Gimnázium. A gyerekek maradtak, a nővéreket eltávolították az iskolából, ez hasonló történet, mint ami a Notre Dame nővéreknél történt, amit elmeséltem, ami rendtörténetünk indulásánál. És akkor két évig úgy voltak itt a nővérek, hogy nem érintkezhettek a saját tanítványaikkal, hanem világi tanárok foglalták el a helyüket. Két év múlva, 1950-ben pedig föl is oszlatták a szerzetes rendeket, tehát az isteni szeretet leányait is elküldték innen. És ez történt ugye júniusban, ez a mi rendünket is érintette. Addig államosították az iskoláinkat, elvették tőlünk, de most már a szerzetesi közösségeinket is szétszórták, lágerbe vitték a nővéreket. Majd pedig szeptemberben volt egy furcsa megállapodás az egyház és az állam között, hogy mégiscsak a látszatát fenntartva a vallásszabadságnak 4 szerzetes rendet visszaállítottak. Bencések, piaristák, ferencesek, mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek, de csak egy nagyon lekorlátozott létszámmal és működési területtel, vagyis 2-2 gimnáziumot működtethettek 4 év folyamosat, és akkor ezt mi a Svetisben tehettük, és ide tettek bennünket az isteni szeretet leányainak az épületébe. És akkor, akik itt elkezdték a munkát, egy kis nővérközösség, nem is voltak elegendő létszámban, hogy egy gimnáziumot ellássanak, és az isteni szeretet lányai közül hívtak meg civilben ide munkatársakat, tehát visszakerülhettek ebbe a tantestületbe néhányan közülük, azokhoz a lányokhoz, akiket 2 év szünet után újra láthattak most itt az iskola osztálytermeiben. Úgyhogy így indult el ez a munka 50-ben, és visszavették a nevet, hogy Patrona Hungária Gimnázium, iskola nővérek, civilben isteni szeretett lányai, meg még néhány más szerzetes rendnek a tagjai titokban civilként visszajöttek, például a szociális testvérektől a Pálma testvér, és az igazgató pedig a változatosság kedvéért egy piarista szerzetes atya volt, dr. Pap László. Úgyhogy így indult el 75 éve újra a Patrona, most már a mi fenntartásunkban. Ezt a történetet legalább itt, a rádió műsorban most elmondhattam, erre teljes mélységben nem lehet mindig kitérni, mikor egy-egy jubileumi évszámról szó van, de most köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és akkor azóta itt vagyunk, és amikor ezt ünnepeljük, akkor pedig azt ünnepeljük, hogy annyi-annyi ember élet, és annyi embernek a hozzáadott szolgálata teszi azt, hogy mi még most mindig itt lehetünk, és igyekszünk akkor a mai időkre válaszolva jelen lenni a fiatalok között sok-sok világi munkatársal. Mi most már nővérek igazából itt a kovász vagyunk, velünk a kollégák sokat találkozhatnak, beszélgetünk, mi magunk is ott vagyunk az osztálytermekben, de ez most már egy lényegesebben nagyobb összefogással tud megvalósulni. De láthatjuk, hogy 75 éve is csak így ment, hogy akkor is összefogtak a mi rendi nővéreink a többi rendi nővérekkel, illetve akkor is voltak már világi munkatársak is.
Itt gyakorlatilag, ha maradunk a budapesti intézménynél, általános iskolától egészen gimnáziumig, ahogy említette, azért gimnáziumban lánynevelésre helyezik a hangsúlyt, de általános iskolában még a fiúk is jelen vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a folytonosság, hogy gyakorlatilag 12-13 éven keresztül végig kísérik a fiataloknak az életét. Azért ez egy olyan egyrészt ajándék, másrészt nyilván a szolgálatnak a felelőssége is ott van, hogy úgy bocsássák majd útjukra ezeket a fiatalokat, hogy ők valóban megállják a helyüket az életben. Említette azt, hogy a kornak a kihívásainak megfelelően neveljék ezeket a fiatalokat, ez a cél. Milyen útravalót szeretnének mindenképpen ezek alatt az évek alatt átadni nekik?
Hát még az is előfordulhat, hogy valakit már 3 éves korában megkapunk, mert hiszen Szegeden is, Debrecenben is óvodánk is van, és bizony van ilyen életpálya modell, hogy valaki bejön a Svetisbe vagy a Karolinába kisgyermekként, aranyos, szinte kis karonülő gyermekként, és felnőttként távozik. Mi annak nagyon örülünk, hogyha sikerült velük úgy végigmenni ezen a nagyon szép úton, amiben aztán persze benne vannak a szárnybontogatások, a kamaszos lázadások, minden benne van, hogyha úgy mennek el közülünk, hogy egyrészt a Jóistenhez valamiképpen közelebb kerültek, hogyha az ő életüknek része lett az, hogy van Isten, akihez fordulhatnak, aki a társuk lehet, az is lehet, hogy éppen egy olyan szakaszban mennek el, amikor ez azt hiszik, hogy nem fontos, vagy így a hitük éppen egy ilyen lázadó korszakban van, de mi hiszünk abban, hogy az élet aztán, ahogy teljesedik, ahogy mindenfélével találkoznak élethelyzetekkel, akkor eszükbe fog jutni, hogy is van az a mi atyánk, eszükbe fog jutni, hogy van az a most segíts meg Mária, és amikor pedig családot alapítanak, akkor addigra eljutnak odáig, hogy a legjobbat akkor teszik a gyermekükkel, hogyha a hitet átadják nekik. No, ebben bizakodunk, tehát hogy mindenképpen nagyon fontos az evangelizáció éppen ezért, hogy akár akkor is, hogyha otthon kevésbé kapnak ehhez így ösztönzést, de mi szeretettel és nagy szabadsággal felkínáljuk nekik ezt a lehetőséget, hogy ők Istent megismerhessék. A másik, ami nagyon fontos, hogy olyan emberekként menjenek el, akik ismerik azt, hogy mi az, hogy áldozatvállalás. Akik ismerik azt, hogy mi az, hogy önzetlenség. Mit jelentenek ezek a szavak, és hogy nem lúzerek azok az emberek, akik alázatosak, hanem ennek ők egy igazi tartalmat tanulhatnak mi nálunk, akár azért, mert mi erre példát mutatunk nekik, mit jelent alázattal fordulni nekünk ő irányukban, vagy egymás irányában, kollégák, mit jelent áldozatot hozni. Mi nagyon sok áldozatot hozunk a tanítványainkért. Tehát itt, hogyha egy színdarab olyan csodálatosan sikerül, akkor abban néhány pedagógusnak hatalmas áldozata van, akik a szabad idejüket fordítják erre, és saját maguk leülnek a gyerekekkel díszletet készíteni, éjszaka összevágják a zenét hozzá, tehát ez másként nem megy, és ezt látják a gyerekek, és ők is áldozatot hoznak, ők is plusz próbákra bejönnek, de még nagyon sok mindent mondhatok el. Az énekkar vezetője mekkora áldozatokat hoz azért, hogy aztán kiállnak a gyerekek, és tartalmassá és színvonalassá tesznek egy karácsonyi műsort, vagy éppen most ezt a jubileumi műsort is. Semmi sincs áldozat nélkül, hogyha szeretnénk valami pluszt, olyan élményeket szerezni egymásnak, amikre aztán visszaemlékezünk egész életünk során. Mert sajnos a tananyagokra, mondjuk meg őszintén, nem fogunk visszaemlékezni, de az együtt átélt nagy kihívásokra viszont mindig. És utána azt látom, hogy azok a fiatalok, akiket belevittünk ilyen helyzetekbe, maguk is ilyen felnőttekké válnak, akik belevágnak olyan programokba, amik tudják, hogy azért jó, mert ők is átélték. Egyébként, amikor ilyen programokat szervezünk, sokszor a gyerekek nyafognak, hogy már nem akarják, nem bírják, de mi tudjuk, hogy ez milyen jó. Rávesztük őket, hogy mégis végigcsinálják, és akkor utána meg nagyon boldogok, hogy nem adták fel. Ilyen egy hangszertanulás, ilyen egy szakkörön való kitartás, hogyha egy picikét nem vagyunk annyira rámenősek, mint amilyenek vagyunk, akkor hamar feladják, és utána pedig már sajnálják, hogy nem tartottak ki benne. A másik, aminek nagyon örülünk, hogyha olyan fiatalok indulnak útra, akik a közösségi felelősségvállalást fontosnak tartják. Van olyan tanítványunk, aki például visszajelzett, hogy ő kikerült külföldre, és ott megszervezte a Babamama klubot az ott élő magyarok között, és hogy innen vitte tőlünk ezt a felelősségvállalás érzetet, hogy kiment, azt látta, hogy valami nincs, és akkor erre az volt a válasz, hogy akkor létrehozom. Mert erre próbáljuk őket nevelni, hogyha valami hiányt tapasztaltok, akkor lehet, hogy ez a ti feladatotok, hogy azt a hiányt betöltsétek. A felelősségvállalás a környezetünkért, a teremtésért, ez is egy nagyon fontos és időszerű dolog. Ez az év például nálunk, itt a patronában, a Laudato Si éve. És ezt próbáljuk levontani egészen apró feladatokra azzal, hogy az osztályok közösségként találjanak ki valami felelősségvállalást ezen a területen, és a közös gimnáziumi karácsonyozásnak ez volt az egyik legfontosabb része, hogy minden osztály beszámolt, hogy amit vállaltak erre az évre, azt eddig hogyan teljesítették, és még mi az, ami hiány, és az év végéig még meg kell valósítaniuk. És ezek nagyon konkrét vállalások voltak, de nem csak a patrona jó példa erre, hanem Renáta nővérünk online vezet egy tartományközi tímet, minden iskolából tanárok vannak ebben a tímben, és Renáta nővér összefogja őket, hogy a Laudato Si lelkiségét hogyan lehet megvalósítani az egyes iskoláinkban és misszióinkban, és akkor ők ott összebeszélnek, hogy kinél milyen jó ötlet van, mit lehet megvalósítani, és amiket így a kongregáció szinten is kapunk anyagokat Rómából, azokat is lefordítjuk magyarra, és megbeszéli Renáta nővér ezekkel a tímtagokkal. Ugyanis nekünk van nemzetközi szinten egy salom hálózatunk, amelynek az egyik célja az, hogy a teremtésvédelmet hogyan valósítsuk meg, a fiatalokat mire neveljük ezen a területen, illetve a társadalmi igazságtalanságok ellen hogyan tudunk mi közös erővel föllépni, és hogyan tudjuk erősíteni a fiatalinkban a társadalmi igazságosság érzetét.
És csak nézem, ahogy ő értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántom rótyam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz ölelettél. Mikor azt gondoltam,
Úgy gondolom, hogy nem csak az egyes emberek életében, hanem egy intézménynek a történetében is lehetnek olyan mozzanatok, lépcsőfokok, lehetnek olyan, nevezhetem ezt csodának, akár, ami a Jóisten ajándékának tudható be. Történt ilyen az intézmény, a szerzetes közösség mindennapjaiban?
A gondviselés az nem csak egy személy életében, vagy egy család életében mutatkozik meg, hanem bizony egy szerzetes közösség, egy intézmény életében is akár. Amit elmeséltem arról például, hogy hogyan lett miénk a patrona, és hogy előtte már egy másik szerzetes közösség életét meghatározta egy Patrona Hungária Gimnázium című intézmény, hát akkor még elmesélek egy olyan csodát és a gondviselésnek egy megmutatkozását, amire most csodálkoztam rá én is. Egyrészt ugye az a zászló van most is a gimnázium életében, amit még az isteni szeretett leányai használtak, és az ő rövidítésük van rajta, hogy DC, Divina Caritas, isteni szeretet. Másrészt pedig egyetlen egy tabló maradt meg, egy kis tabló, tehát papírkép formájában, ami tulajdonunkban még tőlük, az 1943-44-es tanév, amikor dr. Ervin Gábor itt tanított ebben az iskolában, akit most fognak majd boldoggá avatni, és ez az a tanév, ami után őt kivégezték, tehát ez egy valóságos erekje, ami majd reméljük, hogy a boldoggá avatás idején majd fontossá fog válni.
Úgy gondolom, hogyha szerzetesi hivatásokról, szerzetességről beszélünk, akkor nem csak ebben, hanem magával az Isten kapcsolatban is a legnagyobb tanúság az, amikor az ember saját életét hozza fel példaként mások számára. Én most erre kérném Judit nővért, hogy egy picit amennyire megengedi, hagyj lássunk bele az életébe. Ha azt halljuk ma, hogy nagyon nehezen tudnak ma a fiatalok elköteleződni, és majd néhány kérdés múlva azért rátérek erre is egy picit, hogy hivatásgondozás, hogy hogyan állunk ezzel manapság. Évtizedekkel ezelőtt talán az ember sokkal könnyebben mondott igent, akár a Jóisten meghívására, akár a családi élet hivatására. Ma kitolódott ez az időszak is, és bizonytalanabbak sokan a mai fiatalok, hogy melyik utat válasszák, és mernek egyáltalán döntést hozni. Mi az, amit jó szívvel megosztana a rádióhallgatókkal a saját gyermekkorából, hitéletéből? Mi az az út, amin keresztül meghallotta és elfogadta a Jóistennek a meghívását a szerzetesi hivatásra?
Nagyon különbözőek a történeteink itt a közösségen belül is, vagy bárkivel, hogyha így beszélgetek. Az én életpéldám arra mutat rá, hogy az Isten kortól függetlenül tud már nagyon intenzíven megszólítani valakit, tehát lehet, hogy valakit tényleg már felnőtt korában, valakit így az ifjú korában, engem például a gyerekkoromban szólított meg, és biztos vagyok benne, hogy ez nem egyedi eset, hanem az Isten tud nagyon közel kerülni a gyerekekhez, és ezt tiszteletben kell tartanunk, hogy a gyerekek is nagyon fontosak, tehát ezért mondta Jézus, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert nem feltételezték ott az apostolok például, hogy van ennek értelme, hogy most a gyerekek oda menjenek Jézushoz. Jézus pedig tudta, hogy az ő nyelvükön is tud beszélni, az ő nyelvükön is tud megszólítani, nem csak a felnőttek nyelvén, és engem gyereknyelven szólított meg az Isten, akár azokban a játékokban, azokban a gyermekprogramokban, azokban a hittel kapcsolatos eseményekben, ahol én gyerekként vettem részt. Amit most így egészen konkrétan fel tudok hozni, hogy nagyon szerettem azt az atyát, azt a káplánt, aki bennünket az én 6 és 10 éves korom között hittalra tanított. Az ő nyelvén keresztül az Isten engem meg tudott szólítani, tehát annyira jól tanította hittan nekünk Vigasi Mihály atya, aki most már oda át van a mennyországban reményeim szerint, hogy én azt tökéletesen így megértettem, hogy az Isten az bennünket szeret, hogy mi kapcsolódhatunk hozzá, és abban a közegben a többi gyerekkel együtt én nagyon jól éreztem magamat. Volt egy színdarab, amiben én fiú szerepet játszottam kislányként, Szent Tarzicius, ugye a minisztrások védőszentje, vértanúságának a történetét én jelenítettem meg, és engem az akkor nagyon megérintett. Ott feküdtem a földön, mint akit ugye kövekkel a gyerekek megdobáltak, és halálomon voltam, úgymond, és átléptem a szerepemben a túlvilágba. És volt egy ilyen szavaló kórus, amelyik arról beszélt, hogy most a Tarzíciusnak a lelke átmegy a Jóistenhez, és hogy egészen az övé lesz. És ez engem úgy megérintett, hogy én vajon csak itt a színdarabban lehetek ilyen közel az Istenhez? Nem lehet, hogy én az életemben is ilyen közel kerülhetnék hozzá, és mit kellene nekem ehhez tenni? És gyerekként olyan kis elhatározásokat tettem, amik engem így elkezdtek így alakítani, jobbá tenni. Volt egy idős néni, akit mindig láttam az utcán menni, ilyen nagyon-nagyon rossz lábakkal, és vitte az éthordót haza az iskolából, ahova én jártam. És akkor én elkértem a kezéből ezt az éthordót, és mindig segítettem, ott nagyon-nagyon lassan ment, és így mentem vele. Aztán ebből az lett, hogy elvállaltam, hogy én fogom vinni ezt az ebédet haza neki, nem is kell oda elmenni. Utána ebből az lett, hogy a testvéreim is beszálltak ebbe az ebédhordásba, ebből pedig az lett, hogy végül is anyukám főzött erre a nénire, és mi tőlünk a családtól vittük az ebédet hozzá, ami azzal kapcsolódott hozzá, hogy egyre több mindenbe segítettünk neki, és egy kicsit ilyen családtaggá vált ez a néni, és törődtünk vele is, meg kiderült, hogy van egy mozgásképtelen húga is a lakásban, tehát ő nem csak saját magáról gondoskodott, és így már 2 néniről gondoskodtunk ezután. És valahogy ez innen indult ki, hogy én kaptam egy ilyen indítatást, hogy szeretnék jobb lenni, másokkal jót tenni, és aztán ez így összekapcsolódott bennem valahogy azzal, hogy milyen lenne az egész életemet is odaadni az Istennek, és a jót tenni az bennem a tanítással is összekapcsolódott, mert nagyon szerettem korepetálni az osztálytársaimat. És azt láttam, hogy én ezt hatékonyan tudom tenni. És ezt az általános iskolában is gyakoroltam, majd pedig a gimnáziumban is, ami a patrona volt, mert hogy oda jártak a nővéreim, én láttam, hogy ez egy milyen jó iskola, én is oda szeretnék járni. De mikor már a patronálba mentem, akkor már ott volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy szeretnék én tanár lenni, mert hogy ez olyan jól megy nekem a korrepetálásba, szeretném az életemet az Istennek odaadni, és láttam, hogy az iskola nővérek életében mind a kettő megvalósulhat, és egy ilyen nagyon erős hívással vált ez az én lelkemben, és már úgy jöttem ide a patronálba, hogy igazából én majd ezt szeretném, de ezt nem mondtam el senkinek, csak a lelkiatyámnak, meg volt olyan barátnőm, meg az öt testvérem közül, aki a korban legközelebb volt hozzám nővérem, akkor nekik mondtam el, és úgy jöttem ide, hogy akkor megnézem, hogy ez milyen, és hogy ez egy következő lépcső fog az én kis utamon, ezt így éltem meg. A lelki atyám, aki ugyanaz az atya volt, aki a legmeghatározóbb években nálunk hittanár volt a plébánián, ő tudott még erről, és azt mondta nekem, hogy én legyek nyitott, mert hiszen még nagyon fiatal vagyok, tehát ő tisztelte azt, hogy én ezt gyerekként meghallhattam ezt a hangot, de óvott attól, hogy olyan döntést hozzak, ami esetleg nem eléggé megalapozott. Úgyhogy ő azt kérte, hogy legyek nyitott a család irányába is, és a szerzetesi hivatás irányába is. A család irányába nem volt olyan szempontból nehéz nekem nyitott lenni, hogy egy olyan családi életet éltünk mi otthon, a hat testvér és a két szülő, hogy katolikus nevelés az természetes volt nálunk, így belenőttünk a hitbe, tehát egy jó családi példa volt előttem. De ennek ellenére én a szívem legmélyén mégis azt éreztem, hogy persze, hogy én tudom, hogy hogy lehetne egy jó családot alapítani, de hogy én egy nagyobb családra vágyok valahol. Egy olyan nagy családra, ahol úgy mindenki lehetek, ahol nagyon sok emberrel tehetek jót, és efele éreztem mindig a hangsúlyosabb hívást. És akkor így érkeztem el a 18 éves koromig, amikor dönthettem, hogy ezek az évek ebben erősítettek meg engem. És akkor jelentkeztem is a rendbe, és akkor megkezdtem így a képzési időszakot a jelöltséggel, a noviciátussal, meg a fogadalmak, az örökfogadalomra való készületben, amik mind olyan évek, amikor ez még kikristályosodhat. Tehát, hogyha gyerekként esetleg ez egy olyan álom lett volna, ami nem egy megalapozott, ezt felnőttként megalapozhattam, és akkor is ugyanúgy éreztem, hogy továbbra is ez az én utam, és így tettem aztán le az örökfogadalmat. Igazából, amikor gyerekként jártam ezen az úton, akkor így a Jóistennel mindig ezt megbeszéltem, hogy ő küldjön nekem jeleket, amik majd megmutatják, hogy igen vagy nem. Most már tudom felnőttként, hogy ez tulajdonképpen egy megkülönböztetési folyamat volt, csak én ezt így nem tudtam néven nevezni. Nekem a jelek például azok voltak, hogy láttam, hogy erre szükség is van. És most, amikor már arról hallunk, hogy hogyan lehet egy hivatást felismerni, akkor például ez is az egyik ismertető jel, hogy az, amire belső indítatást érzünk, arra szükség van. Hogy ez egy válaszadás a szükségletekre, az inségletekre, amik körülvesznek bennünket. Én láttam akkor még ugye a kommunizmus vége, volt a kommunizmus időszaka, hogy mennyire szükség van egy egyházi iskolára. Hogy ha én nekem ez jó, akkor ez jó lesz azoknak is, akik majd még ezután fognak oda járni, de csak akkor járhatnak oda ezután, hogyha folytatódik ez, hogyha lesznek olyanok, akik erre vállalkoznak továbbra is. Én ezt így fölfogtam, és akkor azt mondtam, hogy ha én erre kedvet érzek, és nemet mondok, akkor nem fog ez tovább folytatódni. De ha én, aki erre kedvet érzek, és igent mondok, akkor lesz egy újabb nővér, akinek köszönhetően megy tovább a patrona, megy tovább az egyházi iskolában való nevelés. És akkor ez is egy jel, hogy kedvet éreztem. Így is felismerheti valaki a hivatását, hogy egyszerűen érzi, hogy neki erre kedve van, és hogy van is hozzá képessége. Mert ez is egy harmadik jel, hogy olyan képességeket kap ajándékba az, aki hívást kap, amik kellenek ehhez a hivatáshoz.
Lombmájer Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó kolléganőm beszélgetett. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!